ta sudra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jusra. Úgy bocsáss el engem a nagy útra. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
Január 31-ével távozik posztjáról Balczó Barnabás, a Magyar Posta ZRT elnök vezérigazgatója, aki Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter javaslatára 2022. novembere óta töltötte be a tisztséget. Tájékoztatott a Nemzetgazdasági Minisztérium. A távú átalakításának első szakasza sikeresen lezárult, új vezetésre van szükség, állapította meg a NGM közleménye, hozzátéve, Nagy Márton tárcavezető megköszönte Balczó Barnabás eredményes és elkötelezett munkáját, és új szakmai kihívásaihoz további sikereket kívánt. December 27-e és január 5-e között a 4-es és 6-os villamosok csak a Szél-Kálmán tér és a Korvin negyed között közlekednek közműjavítás miatt. A Korvin negyed és a dél-budai végállomások között pótlóbusz jár, közölte a Budapesti Közlekedési Központ. A közleményben emlékeztettek, a változás oka az, hogy megsérült egy vízcső Budán az Irinyi József utcánál a villamosvágányok alatt. A javításhoz korlátozni kell a nagykörúti villamosok közlekedését a dél-budai szakaszon. Már több mint 800 ezeren regisztráltak a digitális állampolgárság programba, jelentette be a kormány szóvivő. A számot a program sikerének bizonyítékaként említve Vitályos Eszter arról beszélt, ezzel a megoldással sokkal egyszerűbbé, gyorsabbá és biztonságosabbá válik az ügyintézés, és fizikai iratokat sem kell maguknál tartaniuk az embereknek a jövőben. Vitályos Eszter mindenkit arra buzdított, hogy töltse le a digitális állampolgárság program alkalmazását, regisztráljon, és éljen az online ügyintézés nyújtotta előnyökkel. 2025. január 15-én jelentős változás lép életbe az építőipar szabályozásában. A kivitelezők, tervezők és mérnökök számára kötelezővé válik a felelősségbiztosítás, írja a Portfólió. Az új előírás célja az ágazat megbízhatóságának növelése, a megrendelők érdekeinek védelme és a kivitelezésből, tervezésből eredő károk rendezésének hatékonyabbá tétele. A két ünnep között is nyitva tartanak az áldozatsegítő központok országszerte, jelentette be az áldozatsegítő központok kommunikációjáért felelős miniszteri biztos. Király Nóra közölte, az intézmények december 30-án és 31-én is nyitva tartanak reggel 8 óra és déli 12 óra között, illetve éjjel-nappal hívható az állam által működtetett 80-as 225-225-ös áldozatsegítő telefonszám. Az elmúlt egy évben Zalaegerszegen, Kaposváron, Győrött, Székesfehérváron és Újbudán nyílt áldozatsegítő központ, illetve áldozatsegítő pont nyílt Dunakeszin. A jövő években Szekszárdon, Tatabányán és Salgótarjánban tervezik új központ megnyitását. Új korszak a kistelepülések postapartnerségeinél, ami a helyi kisvállalkozásoknak is nagy lehetőség, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A kistelepülések postai szolgáltatásainak biztosítása érdekében a Magyar Posta partneri programot működtet, amelyben helyi vállalkozások vállalhatják postai feladatok ellátását, saját tevékenységüket kiegészítve. A program lehetőséget teremt arra, hogy a települések lakói továbbra is helyben érhessék el a postai szolgáltatásokat. A szolgáltatás segítése érdekében az SZJA törvény 2025. január 1-én hatályba lépő módosítása kedvezőbb adózási feltételeket teremt az egyéni vállalkozóként működő postapartnerek számára. Híreink végén az időjárásról. A köd, illetve rétegfelhőzet ismételten terjeszkedik, de a Dunántúlon maradnak derült tájak. A borult ködös párás részeken előfordulhat szitálás, ónos szitálás, illetve zúzmara képződés. Többnyire szélcsend várható. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet a borult részeken -4 és -1, a derült tájakon -8 és -4 fok között valószínű.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink! Műsorunkban Szibik Marianna Ágnes nővér, a Szent Ferenc kisnővérei közösség tagja, a kiengesztelődésről beszél.
Az Isten látja a te lényegedet, a te lényedet, azt a szentét, ahol ő benned lakik, és ő benned szüntelenül gyönyörködik. És ezt az ő gyönyörködését nem rontja meg a te bűnöd. A te bűnöd megakadályoz téged, hogy te be tudjad fogadni az Isten szerető, gyönyörködő tekintetét, az igen. De őt nem akadályozza meg. És a kiengesztelődött tekintet az ilyen, hogy látja ezt a másikban. És amikor a másik ember megérzi, hogy te ő benne látod az isteni képmást, az segít neki, hogy oda megérkezzen, ahol az ő Isten képessége van. Mert mi el tudjuk veszteni a kapcsolatot a saját szívünkkel és a saját Isten képességünkkel. De az Isten nem veszti el soha a kapcsolatot. Elmondok nektek egy történetet, ami számomra erről szólt. Hátrányos helyzetű fiatalokkal voltam egy táborban. Trénerek, az egy élményakadémia nevű egyesület, trénerek vezették a tábort. Ez alapvetően nem egy keresztény tábor volt, de én is ott voltam, és akkor nyilván már valamennyire azért ez is megjelenhetett, és minden este volt egy úgynevezett ilyen babozó kör, kiraktunk egy, ilyet csinálhatok egymással is testvérek közösségben, kiraktunk egy kübli babot, és akkor mindenki elvehetett 3 szemet, és 3 személyt megajándékozhatott ezzel, és a bab átadása úgy történt, hogy oda guggoltál, térdeltél az illető elé, úgyhogy ő volt egy kicsit följebb, kezébe tetted ezt a babot, és azt mondtad, szemébe néztél, hogy X, én most azért adom neked ezt a babot, mert láttam, hogy amikor a program folyt, és téged felidegesített az a kisgyerek, akkor nem pofont adtál neki, hanem megsimogattad a fejét, és szépen megbeszélted vele, hogy... És amikor láttam az egyik trénert, aki ilyen 2 méter magas srác volt, oda térdelni a különben homoszexuális és borzasztó sok egyéb megtörtséggel rendelkező cigány srác elé, a maga képzettségével, meg mindenével együtt, és átadni a babot, miközben azt mondta nyilván egy szituáción keresztül, hogy te csodálatos ember vagy, és gyönyörű. És akkor azt mondtam, hogy na, ez az, amikor Jézus azt mondja, hogy ti is mossátok meg egymás lábát. Szóval, hogy a kiengesztelődésben azért is érdemes élni, mert akkor lesz tőle kiengesztelődött tekinteted, és fogod látni a másikban az Isten képmását. Kiengesztelődésnek van egy nagyon sajátos területe, az a szüleinkkel való kiengesztelődés. Ugye Szent Ferenc életében látjuk, neki talán ez volt az első legnagyobb próbatétel, bár nyilván csak Isten ismeri az ő szívét, de hogy ki kellett engesztelődni a szüleivel, különben az megmérgezte volna az Istennel való kapcsolatát, ha ez nem így lett volna. Miért van ez így? A szüleinkkel való kapcsolat az a legfrekventáltabb, legeredendőbb kapcsolatunk. Isten dönthetett volna úgy is, hogy minden embert így lepotyogtat ide, egyenként megteremt, és a világ végéig ide lerak a földre, de nem, Isten úgy döntötte, hogy az embert meghívja arra, hogy a teremtés művében részt vegyen, és életet adjon. És ehhez neki adott hatalmat. És ezért a szüleinkkel való kapcsolat, az egy nagyon, nagyon erős kapcsolat, amit sem kitörölni magunkból nem tudunk. Viszont, hogyha ez nincs rendben, akkor vagy hozzákötjük magunkat egész életünkre a szüleinkhez, és nem tudunk elszakadni, és nem tudunk elköteleződni, vagy pedig az összes, vagy nagyon sok pszichés energiánkat arra fordítsuk, hogy a lelkismeret furdalásunkat elnyomjuk magunkban, ami természetesen ott van, mert esetleg nem törődünk a szüleinkkel. Szóval nagyon fontos, hogy a szüleinkkel való kapcsolatunk az egy ilyen ok is legyen, hogy rendben legyen. És ezért én így ajánlom nektek, hogy szerintem minden keresztény embernek legalább egyszer az életében, de akár többször is, hogy így a szüleinkkel való kapcsolatot így jó végig imádkozni. Mert minden szülő követel hibákat. Ti itt azért sokan szülők vagytok. Ti tudjátok magatokról is, hogy a legnagyobb jó szándékkal is, meg legnagyobb szeretettel is emberek vagyunk, és követünk el hibákat, és akkor néha fogjuk a fejünket, hogy jaj, Istenem, valahogy javítsd már ki, amit én elszúrtam, és akkor ne féljetek, mert Isten ki is javítja, bízunk benne, de hogy minden szülő követel hibákat. Nem tudom, ti milyen szülőktől vagytok, de még olyan helyzetben is, ahol alapvetően nem volt semmi probléma, mert a szülők ott voltak, ahol lenniük kellett, gondoskodtak, szerették a gyerekeiket, csak még ott is vannak hibák, amiket így jó kimondani és elengedni. De aztán van olyan is, amikor én édesapám például alkoholbeteg volt, és hát azért elég sok minden történt ott a családban, ami bántó volt, vagy fájdalmas, vagy feldolgozni való, és én azt gondolom, hogy például az, hogy én tudtam ezért imádkozni, és hogy az én szívemben született kiengesztelődés az apukámmal, azt hiszem, hogy azért hozzájárult ahhoz, hogy ő is mielőtt elköltözött volna, azért le tudta tenni a bűneit, és meg tudott térni, és már úgy tudott Istenhez elmenni. Szóval, hogy a másik pedig ez, hogy titokzatos módon, amikor te kiengesztelődsz, az még arra is hatással van, akinek megbocsátott. Nem csak magad élvezed a jó gyümölcsöket. Volt egy ima alkalom egyszer, amikor így imában valaki arra kapott felszólítást Jézustól, hogy az édesapjának bocsásson meg, mert az édesapja egy ilyen nagyon kemény ember volt, és egy vállalkozó volt a nagy vállalkozása, és hát ezt a lányát így nem, hát sose dicsérte meg, vagy így nem nagyon tartotta nagyra, és hát ettől ez a lánya sokat szenvedett. Éppen egy olyan élethelyzetben volt, amikor pályát szeretett volna váltani, nagyon bizonytalan, azt se tudta, hogy csinálja, és ott kapott egy meghívást arra, hogy engesztelődjön ki az édesapjával, és akkor ott ezt ő meg is tette, amennyire meg tudta tenni, és amikor hazament, éjfél volt, mikor hazament erről az imaalkalomról, az apukája szomszédban lakott, megvárta, és azt mondta neki, hogy lányom, én téged nagyra értékellek, és már idős vagyok, és azt gondoltam, hogy szívesen átadnám neked a vállalkozásomat. Soha ilyen mondatot előtte a lányának nem mondott. Soha. Szóval, hogy ez nem csak ránk van jó hatással, hanem azokra is. A kiengesztelődés az hatalom. A megbocsátás hatalom. És ugye az Isten rendjében úgy van, hogy minél nagyobb valaki, annál jobban szolgál. Minél közelebb vagy Istenhez, annál nagyobb hatalmad van arra, hogy megbocsássál, akár még nagy fájdalommal, vagy nagy nehézséggel járó dolgokat is. Szóval, hogy mindenképpen érdemes a szüleinkkel való kapcsolatunkat így végigimádkozni, fiatalabbaknak is azért, hogy tudjanak utána szabadon elköteleződni, és egészséges kapcsolatban maradni a szüleikkel, időseknek is, akár még akkor is, ha már a szülőink az örökkévalóságban vannak, mert nem tudjuk, hogy ha ők még a tisztulás állapotában vannak, akkor például egy kiengesztelődéssel nagyon hozzá tudunk járulni ahhoz is, hogy ők minél előbb a mennybe kerülhessenek. Szóval ezt így nagyon érdemes megtenni, ezt mindenkinek így javaslom. És akkor ajánlanék egy ima gyakorlatot, ami egyrészt a szüleinkkel való kiengesztelődésre is alkalmas, meg bárkivel való kiengesztelődésre alkalmas, akivel kapcsolatban nehézségeink voltak, vagy akivel való kapcsolatunkat egyszerűen szeretnénk átimádkozni. Házastársunkkal is érdemes ezt megtenni. Mert azért vannak konfliktusok, nehézségek, és az változó, hogy mennyire tudtuk már ezeket elengedni. Az három lépésből áll ez az ima. Az első lépés az, hogy írok kettő levelet, mindegy, hogy milyen sorrendben. De fontos, hogy mind a kettőt megírjam. Az egyik levél arról szól, hogy mit kaptam attól az embertől. Milyen ajándékok, ha a szülőmtől van szó, hát tőle kaptam alapvetően, vagy rajta keresztül az életet. Mi az, amiért hálás vagyok neki? És jó, ha ebben a levélben az érzéseinket is leírjuk, és minél konkrétabb. Nagyon jól esett nekem, amikor te minden nap, amikor hazajöttél a munkából, akkor oda lehetett hozzád futni, és fölemeltél, és megöleltél. És ez mennyire fontos volt nekem, vagy amikor, nem tudom, én középiskolában bizonytalan voltam, hogy hol tanuljak tovább, akkor oda vittál, és mondtad, hogy fiam, lányom, bízom benned, ügyes vagy, megtölts. Szóval, hogy minél mélyebben írd azt is le, hogy ez hogyan érintett akkor téged. És a másik levélben pedig, de ez nyilván egy levél, megszólítással, ezt nem fogod az illetőnek odaadni, legalábbis elég ritka eset, amikor oda, lehet olyan is, amikor egyszer csak oda lehet adni, de ezt alapvetően így Istennel együtt, így a magad lelkének a rendbetételére szükséges. De ugyanúgy megszólítással, kedves apa, anyám, házastársa, feleségem, gyerekem. És akkor utána leírod a másik levélben, hogy milyen sérelmeket éltél meg abban a kapcsolatban. És itt is fontos, hogy az érzéseidet is nagyon megalázó volt nekem, amikor te így és így viselkedtél ezt, és ezt mondtad, nagyon féltem, amikor te, nem tudom, részegen hazajöttél, és kiabáltál, és nagyon fájt nekem, nem tudom, megütötted az öcsémet, és én még kicsi voltam, és nem tudtam neki segíteni. Szóval, hogy minél részletesebben ezt is leírni. Amikor ez mind a kettő megvan, ja, ezt az imát nem muszáj nyilván egy húzamban végezni, mert ez lépésekből áll, viszont hogyha elkezdted, akkor jó végigcsinálj. A második lépés az, hogy egy imádságos helyzetben tudatosítod, hogy Jézus ott van, jelen van, és megmondod Jézusnak, hogy Jézus, most itt a te jelenlétedben szeretnék valamit mondani a apámnak, anyámnak, akinek a levelet írtam. És akkor így gondolatban oda hívod az illetőt is magad mellé, és akkor Jézus jelenlétében így felolvasod ezt mind a két levelet. Hangosan, úgy, hogy te magad is halld. Ez a második lépés. A harmadik lépés az ilyen összetettebb, hogy oda mész a kereszt alá, és tudatosítod, hogy Jézus mit tett érted. Ez különböző módokon történhet. Elolvashatod a János Evangélium 19. fejezetéből a pasió történetét, magad elé tehetsz egy feszületet, és csak nézed, és addig szemléled Jézust, amíg érzed, hogy a lelkedben ez megérkezik, hogy Jézus érted, mindent érted csinált. Azért, hogy neked életed legyen, és bőségben legyen, hogy a bűnei terhét levehesse rólad. És amikor érzed, hogy úgy ez így megérkezett hozzád, akkor szintén így lelkedben hívd oda magad mellé a kereszt alá azt az embert, akivel ki akarsz engesztelődni. Egy ideig ismételgesd Jézusnak azokat a szavait, amiket mondott a kereszten, hogy atyám, bocsáss meg nekünk, mert nem tudják, mit cselekszenek. Erre a személyre nézve mondd ki ezeket a szavakat többször magadban, amíg érzed, hogy ez is így megérkezik, és utána fordulj oda gondolatban ehhez a személyhez, és sorold végig, amire emlékszel a levélből, hogy apa, anya, gyerekem, akárki, én most megbocsátok neked azért, amikor te ezt és ezt tetted, ezt és ezt elmulasztottad. Elengedem minden tartozásodat. Ez fontos kimondani. Elengedem minden tartozásomat. Akarom, hogy élj örökké. És utána, ha ott eszedbe jut valami, amiről azt gondolod, hogy neked kéne bocsánatot kérni, akkor tedd meg. Aztán, ha kell, akkor megteheted élőbe is, de akkor ott helyben az imában is tedd meg. És utána engedd el, és egy áldással figyeld, ahogyan elmegy. Ez is fontos, mert a kiengesztelődetlenség az hozzá köt minket mindig az adott szituációhoz, és a másik emberhez nem vagyunk akkor szabadok. És amikor így imában áldást kívánva engedjük, hogy elmegy, ebben benne van az a gesztus, az a hozzáállás, hogy akkor akarom, hogy ő is élhesse a saját útját, és én is a sajátomat, és szabadok legyünk a szeretetben egymás felé. Ennyi az imagyakorlat. Az fontos, hogy ha elhatározod, hogy egy ilyet megcsinálsz, akkor ne hagyd abba a közepén, hanem csináld végig, és annyi időt szállj rá, amennyire a te lelkednek szüksége van. Van, akinek egy ilyen levelet megírni, az 20 perc, van, akinek 2 óra, mindegy. Szóval amennyire a te lelkednek szüksége van, szánd rá az időt. Ha az oltári szentség elé is oda tudod tenni, az még jobb, még erősebb. Szóval, hogy így arra biztatnának benneteket, hogy engedjétek meg Istennek, hogy kiengesztelődött szívűvé tegyen benned. És hogy nekünk ez egy ilyen nagy ajándék, hogy itt van egy lelkiségi alapítónk, Szent Ferenc, aki ezt ilyen mesterfokon művelte, hogy megengedte Istennek, hogy őt kiengesztelődött szívűvé tegye. Olyan mesterfokon művelte, hogy még ma is. Több száz évvel később, még ma is az ő kiengesztelődött szívűsége mentén tudnak egymással békülni. Emberek, családok, országok, közösségek. És hát ki mások legyenek kiengesztelődött szívűek, hanem elsősorban a ferencesek. És hát te kint vagytok a világban, nagyon szomjas a világ erre, hogy kiengesztelődött szívvel látó emberek legyenek benne. Mert lehetünk problémák körül forgó, savanyú, sorolhatnánk reggeltől estig, mennyi probléma van ma a világ. De hogy én azt gondolom, hogy azért, hogy probléma mindig volt. A világban meg még lesz is. És azt gondolom, hogy az nagyon nem mindegy, hogy milyen tekintettel nézel. Az Isten képére teremtett ember gyönyörűségét látod-e először, és akkor utána esetleg látod azt, hogy na, min kell javítani, vagy mit kell segíteni, vagy pedig az ő sarát, az ő csúnyasságát, az ő ijesztőségét látod először, és akkor oda sem mersz menni hozzá. Szóval, hogy ez nagyon nem mindegy. És hogyha sok ilyen kiengesztelődött szívű, szemű ember járkál a világban, akkor jobb lesz tőle a világunk. Én nagyon egyszerű példát mondok, még ugye én ezekkel a fiatalokkal dolgozom, akik, tehát ilyen elképesztő hiányos helyzetekből jönnek, hogy mit tudom én, középiskolás srác most éppen kivágta otthonról az apja, úgyhogy gyakorlatilag őnek el kell magát tartani önállóan, miközben végzi a középiskolát, és már most 19 éves, egy középiskolát már elszalasztottunk, mert nem bírta az, hogy elment diákmunkára, de aztán nem bírt bejárni az iskolába, aztán annyi hiányzása lett, mert elfár, szóval, hogy azért valaki 4-ig ott van az iskolából, utána elmegy még 10-ig dolgozni valahova, és utána még másnapra fel kéne kelni, és be kéne menni, szóval, hogy ez nem annyira egyszerű. De hogy ilyen és még ennél elképesztőbb helyzetekből is jönnek ezek a fiatalok, és akkor amikor így elkezdtünk együtt dolgozni, akkor már onnantól kezdve minden alkalmat egy ilyen hálakörrel kezdünk. Mert hogy ezt be kell gyakorolnunk, mindegyikünknek minden napjában sokkal több jó és ajándék van, mint amennyi nyavaja meg rossz történés. Sokkal több van. De mi emberek a bűntől sebzettségünk meg a törékenységünk mentén hajlamosak vagyunk arra, hogy mondjuk történik velem valami a mai napon, mondjuk valaki ellopja a pénztárcámat, teszem azt. És akkor van egy ilyen záró kör a végén, és akkor a gyerek azt mondja, hogy de szar napom volt, bocsánat, hát ebbe aztán semmi jó nem történt, és akkor miért? Mert az az egy szörnyűség, vagy számára szörnyűség, az oda bevonzotta a tekintetét, és akkor elkezdi az egész napot ezen a szűrőn keresztül nézni. És akkor mi fog történni? Elégedetlenül, frusztráltan, esetleg átkozódva, vagy nem tudom mi, hogy fog lefeküdni, és akkor végviszi a haragját az éjszakájába is, ami mindenképpen az ő lelki egészségét károsítja, időnként aztán, ha sokáig ezt csinálja, akkor fizikait is fogja. És akkor most is egyszer-kétszer előfordul, és akkor most már szoktam nekik mondani, hogy oké, akkor álljunk meg. Most megint mi történt? Történt valami, ami nagyon kellemetlenül, nagyon nehezen érintett téged, elhiszem, ez nagyon gáz, valóban. Nem tudom, valamit ezzel csinálni kell, de most akkor nézzük meg, hogy azon túl mennyi ajándék volt a napodban. Hogy volt erőd, hogy fel tudtál kelni, hogy el tudtad végezni a munkádat, hogy be tudtál menni az iskolába, hogy találkozhattál a barátaiddal, hogy volt egy jó foci meccsed. És akkor nézzük meg, ezért adjunk hálát, és akkor az egy egészen más útvonal, és akkor utána nézzük meg, hogy na most akkor ezt a hiányt, ezt hogy lehet orvosolni. De ehhez kell, hogy kiengesztelődött szívűek legyünk.
Kedves hallgatóink, Szibig Marianna Ágnes Ferences nővért, a Szent Ferenc Kisnővérei közösség tagját hallották.
Nem ezt vártad, nem így mondtad, mást ígért a szív és mást a szám. Megint tél van, megint fázol, pedig azt mondták, hogy jön már a nyár. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. És oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás, oda menni. Esélyt adni, elengedni minden tartozást. Hogyan tudnál tovább lépni, amiben hittél, az már nem a tiéd. Hogy lehetne bekötözni azt a sebet, ami szíveden ég. Homokba kell írni a szót, ami annyira fáj. Hagyni kell, hadd vigye a szél, homokba írni a bűnt, amivel megbántott más, mielőtt megjegyezhetnéd. oda kell menni, megölelni, akkor is, ha nem te vagy a hibás, oda menni, esélyt adni, elengedni minden tartozást.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Ne maradjon lehangolt! Lélekhangoló, az Evangélikus Rádió misszió műsora. Lélekhangoló.
Életünk, örüljön az, akinek könnyebben mennek így a dolgok, de tudunk egymásnak segíteni. Természetesen úgy, hogy mi, mint keresztények, élünk a naponkénti, sőt a percenkénti bűnbocsánatból és a kegyelemből.
Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. Újra tervezés. Amikor útjainknak más irányt kell venniük, hogy jó célok felé vigyenek. Át kell formálni a hétköznapjainkat, hátrahagyva tevékenységeket, hogy valami mást kezdjünk el. Érkezhet a váltás egy új év, vagy éppen egy új életszakasz határán átlépve. Szeverényi János lelkész lesz műsorunk vendége, aki nyugdíjas éveibe lépve beszél Győri Gábor Dávid mikrofonja előtt, többek között a szenvedélybetegekért létrehozott újratervezés elnevezésű szolgálatáról. Tartsanak ma is velünk!
Mai adásunkban Szeverényi Jánossal beszélgetünk, és újra tervezés címet adtuk ennek a beszélgetésnek, aminek többféle aktualitása is van. Kezdeném talán azzal, hogy a mögöttünk lévő év az a személyes életedben is, meg hát a missziói központ is az Evangélikus Rádió misszió működése szempontjából is egy ilyen újra tervezős év volt, sokféle változást hozott azzal, hogy az aktív szolgálatodat nyugdíjas létre váltottad, elérve a nyugdíjkorhatárt. Már néhány hónap eltelt, van némi rálátásod is, vagy talán úgy kezdenek kialakulni ennek az új életednek a beosztásai, keretei. Hogy élted meg ezt a fajta újratervezést?
Számomra is egy nagyon különleges időszak ez. Éveken keresztül lényegében reggeltől estéig és hétvégeken és mindig ment a verkli, és egyszerűen jól esik elengedni bizonyos területeket. Új az érzés nyilván úgy fölébredni, hogy több éves beidegződés után már nem úgy történnek a dolgok, ahogy, de alapvetően pozitív az érzésem mindezzel kapcsolatosan. Úgy alakulnak a dolgok, hogy nincs már az a nagy lekötöttség, mint eddig volt, de akár a szenvedélybeteg misszió, amiről majd később beszélhetünk, megy tovább szervezetten a szolgálatom kapcsán, illetőleg hát évek, évtizedek alatt nagyon sok gyülekezettel, lelkésszel és másokkal kialakult a kapcsolatrendszerem, és ezek a gyülekezetek azóta is hívnak szolgálatokra. Látogatom a gyülekezeteket, ezek esetleg háromnapos evangelizációk, vagy egynapos csendes napok. Most az elmúlt hetekben is Kárpátalján, Felvidéken és Erdélyben is jártam, meg hát magyarországi református és evangélikus közösségekben is, illetőleg megmaradtak az ökumenikus kapcsolatok, van egy nagyszerű szervezet, az Evangéliumi Alliance, aminek alelnöke vagyok továbbra is, és ott is sok jó dolog történik, illetőleg az egyházunk színeiben még a MEÖD-ben, tehát a Magyarországi Ökumenikus Tanács Missziói Bizottságának is tagja vagyok, és ott is különböző programok vannak, és lelkigondozói beszélgetésekre is jönnek elég sokan hozzám, úgyhogy nem unatkozom, de van szabadidőm, és nincs rajtam az a kényszer, hogyha reggel felébredek, akkor biztos, hogy 18 programot teljesítenem kell, hanem szépen be tudom osztani az időmet.
Főleg ilyen nagyon aktív élet után sokszor nem könnyű lassítani, meg megállni, vagy átütemezni a dolgokat, de jó, hogyha ezt meg tudod tenni, hogy azért nyugodtabban ébredsz, mint az előző évtizedekben talán. Hogyha egy picit még úgy visszatekintünk, mert az újratervezések azok azért mindig úgy tudnak megtörténni, hogy van egy visszatekintés előtte, hogy mi az, ami eddig volt, és azért tényleg több mint 20 évet töltöttél országos missziói lelkészi szolgálatban, a rádiómisszió, a hídmagazin szerkesztése, tehát a missziói központ munkájának a vezetésével. Mi az, amit ilyen összegzésként látsz magad mögött?
Alapvetően az a látásom és az volt a tapasztalatom, hogy Isten helyezett ebbe a szolgálatba. Tehát én eredetileg fényképész voltam, és nagyon szerettem a szakmámat, és valahogy Isten belépett az életembe. Váratlanul, különleges módon, iparos családban nőttem föl, és akkor teljesen megváltozott minden, és számomra azért az egyház nem volt annyira otthonos. De úgy éltem meg akkor is, a kezdetekkor, hogy Isten megragadott, és belehelyezett az Magyarország Evangélikus Egyházba. Addig is természetesen itt voltam, hiszen Békés Csabán kereszteltek az evangélikus templomba, ott konfirmáltam, jártunk templomba is, de nem vonzott nagyon az egyházi élet. Ez a szolgálat is úgy jött aztán, hogy egyszer csak rám talált, és mintha Isten megragadott volna, és ezt adta nekem az elmúlt 20 évben. Ilyen sokat nem is laktam egy helyen, mint a Cinkotai Missziói Központban, és ez a 20-21 év is egy igen nagy szakasz volt. A lényeg az, hogy feladatot adott az Isten, tehát láthatom az egyház állapotát, nagyon sok gyülekezetet megismertem, talán mondhatom is, hogy akár több százat is, 20 év alatt, hiszen egy évben 40-50-60 helyre is eljutottam sokszor, a Kárpát-medencében, és megtanultam nem csodálkozni a különböző helyzeteken, hanem örülni annak, aminek lehet, és vannak örömre okot adó jelenségek és gyülekezetek mostanában is, és aztán, ahol gondok vannak, nehézségek, azt meg feladatként értelmeztem. Ezek néha például a lelkész házaspárral hosszú éjszakába menő beszélgetések voltak mondjuk egy konyhában, tehát amiről más nem is tud, és ezek ilyen háttér szolgálatok voltak, nagyon sokan fölhívtak, megkeresnek, tanácsot kérnek, elég sok gyülekezetben voltam úgy, meg most is hívnak, hogy presbitériumokkal találkozzak, hogy hogyan tovább a mai korban a gyülekezeti élettel, egyházi élettel, hogyan tudunk megfelelni a mai kor tényleges kihívásainak. Úgyhogy alapvetően az elmúlt időszak számomra nagyon nagy örömöt okozott, azáltal, hogy azt éreztem, hogy a helyemen vagyok, és Isten adta ezt a szolgálatot, és úgy látom, hogy ennek van értelme.
Az ember a szolgálatban van, akkor eleve talán szerénykedik is, vagy sokkal jobban átérzi azt, hogy mégis nem az én érdemem az, hogyha valami jól sül el, én teszem a dolgomat. De a gyümölcsöknek meg, ahogy utaltál is erre, szabad örülni. Van-e olyan, amire azt mondod az elmúlt 20 évből, hogy különösen hálás vagyok ezért a gyümölcsért?
Egyik terület az, ami nekem egyrészt nagy szenvedést és stresszt is okoz, az igehirdetés szolgálata, amit úgy érzem, hogy Istentől kaptam. Természetesen minden igehirdetésre becsülettel felkészülni, háttérmunkával, de én évtizedek óta lényegében vázlatból prédikálok, úgyhogy a térdeimről állok föl, és úgy megyek aztán a szolgálatnak a helyére. Ilyen értelemben kiszolgáltatottja vagyok az élő Istennek. Lehet az igéről, Isten igéről, meg teológiai hitbeli kérdésekről szép gondolatokat elmondani, és az egy másik kategória, amikor megkapjuk az Istentől az élő igét, ami annak a közösségnek szól, és ez okozott sokszor nagy örömöt, amikor érzékelem és tudom, hogy Istentől jövő az ige hirdetés, és akkor ott már a helyszínen látható következményei vannak, hiszen sokan oda jönnek, sokan kérnek beszélgetést, visszajelzések jönnek, vannak, amiről úgy érzem, hogy hitelesek és fontosak. De ilyenkor egyértelműen azt érzem, hogy ez tényleg nem tőlem van, hanem ez Isten ajándéka. A másik, ami még eszembe jutott, az úgynevezett cigány misszió, ami az én beiktatásomkor már elindult azáltal, hogy Káli Horváth Kálmánt kértem meg a deáktéri nagy ünnepélyes misszió lelkészi beiktatásomon, hogy ott is mondjon rám áldást, tehát egy valamikori állami gondozott cigány emberről van szó. A lényeg az, hogy megszerettem őket már nagyon régről, a 90-es évek elején már országos ifjúsági lelkészként a Tiszadobi Kastélyparkban tartottunk egy hetes ifjúsági konferenciát, és ott lakott már akkoriban 60 cigány gyermek, állami gondozott, és velük azóta tart a kapcsolat, közben őket én kereszteltem, eskedtem, lelki gondozói kapcsolatban vagyunk. Ez egy örömteli dolog, hogy a cigányokkal lehet kapcsolatot létesíteni, és azt is nagyon élvezem, és élveztem, hogy ők kifejezetten spirituálisak, és amikor megérzik, hogy valaki nem lehajol hozzájuk, hanem tényleg tisztelettel és szeretettel természetes módon viszonyul hozzájuk, és a Jézusi evangéliumot hitelesen tudják átadni, ez meggyőzi őket. Tehát ez is egy örömteli motivum az én életemnek, szolgálatomnak.
Aki teremtett és felruházott, fehér ruhát néked ad most, ajtód előtt áll és szörget, engedd be végre. Száraz szíved átítatja, az élet vizének adagja, csak fogadd el, hogy lelked szomján csillapíthassa. Jézus, aki érted, megszületett, várja, hogy rábízd az egész életed, általa nyerhetsz örök életet, őt áld. Én az életem a régi, és tudom, hogy enyém lehet, ha hiszem az égi. Jézus, én az életem a régi, és tudom, hogy enyém lehet, ha hiszem az égi. És lásd meg, milyen jó az Isten, hogy nagy kegyelmét minden napra néked tartogatja. Ösvényeim teretéget, és vigyázz rád, hogy el ne téved.
Szeverényi Jánost, az Evangélikus Rádiómisszió korábbi vezetőjét utódja Győri Gábor Dávid kérdezi.
Újra tervezés címszóval vagyunk itt, és ez talán egy nehéz kérdés, de azt gondolom, hogy vagyunk milyen őszinte viszonyban, hogy ezt föltegyem. Hogy van-e olyan, amit azt gondolod, hogy na, ezt máshogy csináltam volna, vagy csinálnám, vagy fogom csinálni, tehát amit le kell tenni?
Senki nem lehet olyan túlzott önbizalommal, hogy azt gondolná, hogy ő mindent jól csinált, de magam részéről azt tudom mondani, hogy igyekeztem a lehető legjobb szándékkal és hittel hozzáállni minden szolgálathoz, minden feladathoz. Látok hibát a időbeosztásomban, abban az értelemben, hogy voltak olyan időszakok, amikor szerintem túlpörögtem. Tehát ez valószínű, hogy nem normális dolog, hogy minden nap reggel 8-tól éjfélig, és hétvégén is, és szünetet nem tartva éltem és szolgáltam. Megjegyzem, hogy 4 gyermeket is mellesleg fölneveltünk, és ebben nagy része volt természetesen a feleségemnek, és hogy ő nem tartott vissza ezekben a szolgálatokban, de ha ki kell értékelnem visszamenőleg a szolgálatomat, ezt az időszakot, akkor szerintem többet kellett volna foglalkoznom a saját egészségemmel, a testemmel, a szabadidővel, testmozgás és egyebek, a másik, hogy több időt kellett volna töltenem a családommal. Eszembe jutnak nevek, emberek, akiket föl lehet hívni, meg lehet keresni, ezt most csinálom is többekkel. Vannak itt Budapesten is unokahúgom, unokaöcsém, de mások is. Nagy listán van, mindig ott van 10-15 név, akiket folyamatosan fölhívok, vagy nyugdíjas lelkészeket keresek meg, akiknél úgy érzem, hogy szükségük van arra, hogy fölhívjam őket, és beszélgessek velük, vagy meglátogassam őket. Szóval lehet pótolni bizonyos dolgokat.
Ahogy végig gondolom, az óév új év fordulója szokott ez a legtöbbek életében lenne, amikor van egy ilyen idézőjeles újratervezés, újévi fogadalmakat teszünk. De sokszor azért ott van a hátterében ennek az a tapasztalat, hogy hát január végéig vagy február közepéig lehet, hogy mennek az újévi fogadalmak, de talán már tudom, hogy tovább nem fog menni. Kínlódunk sokszor ezzel a helyzettel, hogy máshogy kellene, de mégsem tudunk elég kitartóak lenni. Hogy látod ezt? Miért fontos ez az egész gondolatkör a keresztény élet szempontjából? Tehát, hogyha Krisztus követőként élek, akkor mi lehet ennek az egész gondolatnak a jelentősége, a fontossága?
Szerintem ezeknek a újévi fogadalmaknak talán nincs túl nagy jelentősége. Azzal együtt, hogy eszembe jutnak a gyermekkori óévesték, a nagy család voltunk, és nagyon szép alkalmak voltak ezek. Körbeültünk egy nagy szobában, az év utolsó néhány óráját így töltöttük, hogy játszottunk, beszélgettünk, Bibliát olvastunk, és éjfél körül imádkoztunk, és ennek volt egy jó hatása ennek az éjszakának, de úgy általában nem látom ennek túl nagy jelentőségét. Olyan szempontból viszont igen, hogy a keresztény élet, hogyha a Jóisten megadja, arról is szól, hogy lényegében minden nap újra kezdhetjük, és újra indulhatunk. És ez a kegyelemnek az ajándéka. Hát ezért úgy általában talán majdnem minden keresztény elmondja az Úrtól tanult imádságot, és hát azt is naponta mondjuk, hogy bocsássa meg vétkeinket, szabadítson meg a gonosztól, és a többi. Tehát újra és újra ezeket át lehet élni, át lehet gondolni. Tehát szerintem ez egy óriási ajándéka a Krisztusnak, az evangéliumnak számunkra, hogy tényleg lehet újra kezdeni, és ez már érinti tulajdonképpen azt a szolgálati területet, amit néhány hónappal ezelőtt átvettem, vagyis hogy tulajdonképpen eddig is végeztük ezt a bizonyos alkoholbetegmentő missziót, amit most elneveztünk szenvedélybetegmentő missziónak, hogy máshol sem szól az ő életük is a függőségben lévőknek, hogy hogy lehetne lezárni egy szakaszt, és hogy lehetne újra kezdeni. Drogfogyasztásról beszélünk, alkohol vagy gyógyszerfogyasztás, internetfüggőség, számtalan függőség van. Ez egy nagyon nehéz és egy nagyon kemény terület.
Nem bíztam senkiben, vártam a csodákra az életben. Csak magamban hittem én, lassan elhagyott minden remény. Nincs többé sötétség, most már te vagy mindenben a fény. Uram, hozzám hajoltál, oly jó, hogy érzem már, a tiéd vagyok, mert megváltottál. Most élek, és csak nálam fény, jó atyám, élet, hosszú évekig sötéten jártam, értem, mégis újra megszólítottál, s ígérted, hogy velem leszel már, bármi vár, bármi vár.
Lélekhangoló műsorunkban Severényi Jánost a nyugdíjba lépése után vállalt szenvedélybetegek felé szóló szolgálatáról kérdezi Győri Gábor Dávid.
Még amit mindenképpen szerettem volna megkérdezni, meg ez adja az apropót, hogy ez a szolgálat, amit itt a nyugdíjas idődben hivatalosan is megbízással végzel az egyházon be, ez a szenvedélybetegmentő szolgálat, ez az újratervezés nevet kapta. Miért pont ez a terület az, ami ennyire fontos lett számodra, hogy azt mondta, hogy ez az, amit szeretnék hivatalosan is továbbvinni?
A szolgálat iránti nyitottságom honnan is ered, például onnan, hogy amikor elkezdtem 21 éve ezt a szolgálatot, az első kis kiadványunk is erről a területről szólt, aminek ez volt a címe, hogy akarsz-e meggyógyulni. Ezt a kis füzetet azóta már újra kiadtuk. ezzel a kérdéssel gyakorlatilag mindenki találkozik. Van, akik palástolják, van, akik nem veszik ezt eléggé komolyan. Vettem részt olyan egyházi programokon, ahol sörbor-pálinka azonnal az asztalra kerül, és fél óra múlva már zeng a terem, meg a egyebek. Tehát ez kezdettől fogva foglalkoztatott, főleg a jézusi irgalomnak az érzése, hogy könyörülni kell, könyörülni lehet az embertársainkon. Tehát, hogy ez a jelenség az egyházon belül, gyülekezeten belül, lelkészségen belül is jelentkezik, és ezzel foglalkozni kell. Van egyházunknak például Szarvason a középhalmi misszióban egy több évtizedes szolgálata, én is ezekben részt veszek nagyon régóta, meg együtt működtünk más intézetekkel, intézményekkel, de a többi egyházhoz viszonyítva egy kicsit gyerekcipőben jár ez a mi szolgálatunk. Minden évben felvetettem a missziói bizottságban is, hogy kellene keresnünk egy lelkészt vagy egy orvost, aki ezt egy kicsit komolyabban, szervezettebben viszi ezt a szolgálatot. Így egy kiemelt vezetőt nem találtunk, és akkor most, hogy friss nyugdíjas lettem, úgy éreztem, a Szent Lélek vezet ebben a dologban, kérdésben, és nem teljes állásban, ez egy rész munka, amit végzek, de nagyon színes, mert eddig is, de most még inkább, hogy híre ment ennek a szolgálatnak, nagyon sokan megkeresnek, fölhívnak telefonon, vagy személyes beszélgetéseket is kérnek, tehát a szolgálatomnak egy része erről szól, aztán itt az Üllői úti országos irodaházunkban indítottam egy újra tervezés klubot, ahova hívunk és várunk, és már el is indult ez a szolgálat. Érintetteket, bajban lévőket, családtagokat, gyógyultakat, bizonyságtevőket, tehát ez tényleg egy klub jellegű foglalkozás, együttlét, és most már tervezzük ennek a folytatását, vagy márciusban tartanánk egy gyógyító hetet Pilis Csabán. Például néhány évvel ezelőtt már ilyet szerveztem, és tartom a kapcsolatot a különböző rehabilitációs intézetekkel, egyházi és nem egyházi intézetekkel is. Minden eset más. Van, akit először talán pszichiáterhez kell küldeni, vagy éppen addiktológiára több hétre, de van, aki olyan állapotban van, hogy azonnal becsatlakozhat, például Dömösön működik egy református intézet, ahol 14 napos konferenciákon lehet részt venni, és sokan vannak, akik oda rendszeresen visszajárnak. Tehát egy-egy ügyben tulajdonképpen hálózatos szolgálatot kell végeznünk, mert fontos nagyon a lelkészi szolgálat, de nagyon sokszor egyszerűen orvosra van szükség, gyógyszerekre van szükség, sokakkal, tehát gyógyultakkal, úton lévőkkel tartom a kapcsolatot, és próbálom összekötni a szálakat, az újratervezés klub is erre való. A becslések szerint Magyarországon körülbelül 1 millió alkoholbeteg van, és itt messze már nem csak az alkoholról van szó, de ez annyit jelent, hogy Magyarországon naponta 2-3 millió ember életét érinti ez a nyomorúság.
Tulajdonképpen alig lehet olyan, aki szabad lehet ennek a problémakörnek a megtapasztalásától ebben az országban. Hol látod ennek a gyökerét egyébként?
Egyrészt nem beszélünk erről elég komolyan. Tehát az alkoholfogyasztás az sok esetben inkább ilyen pozitív dolog, vagy egy érdem. Tehát ez úgy bevonult a mi kultúránkba. A drogra azért úgy általában kimondjuk, hogy az rossz, a cigarettára is kimondjuk, hogy rossz, de hát az italról kevésbé beszélünk így. Az Egyesült Államokban láttam például azt, hogy alkoholhoz nem lehet jutni csak egy speciális üzletbe, ahogy itt most Magyarországon cigarettához csak külön üzletbe lehet hozzájutni, és ez valószínű, hogy valamelyes csökkenti a cigarettafogyasztást, tehát lehet, hogy itt az alkohollal kapcsolatosan is lépni kéne. Az viszont egy tapasztalatom, hogy megyünk itt keletebbre, Erdély és aztán a moldvai csángók felé, hogy egyre masszívabban isznak az emberek, tehát ezt egy kicsit összekötöm én a történelmünkkel is, hogy nagyon traumatikus a magyar nép történelme, és bizonyos értelemben egy ilyen kompenzációt jelent sokaknak, vagy fájdalomcsillapítást. Jobban szembe kell, hogy nézzen ezzel a kérdéssel szerintem a társadalom is, meg az egyház, mert nagyon-nagyon sok kárt okoz az alkoholfogyasztás.
Lélekhangoló.
Mire lehet az a pozitív üzenet. Itt azért az újrakezdésben ez is benne van, hogy sokan visszacsúsznak. Tulajdonképpen ez is egy naponkénti újrakezdést igényel sokszor, amikben az ember maga is belefárad, a környezete is. Hiteltelenné válnak ezek az újrakezdések egy idő után. Hol van az evangéliumnak az az üzenete, vagy mi lehet az, ami mégis kapaszkodó lehet, meg biztatás, meg ami a kiemelkedéshez valami lépcsőt, biztos talajt adhat a lábunk alá.
Azt mondják a szakértők, és ezt a érintettek is így élik meg, hogy aki már egyszer alkoholista volt, vagy drogfogyasztó, az élete végig az marad. Ez egy nagyon kemény gondolat, de nagyjából így van, csak vannak tiszta időszakok, vagy lehet mondani, hogy egy gyógyult alkoholista valaki. Sokakat ismerek, akik a pozitív változás után rendszeresen járnak, vagy kék keresztkörbe, nem mindenki tudja, hogy mi ez, tehát akik például ilyen egyházi rehabilitációs konferenciákon megtérnek, vagy meggyógyulnak, azok az országban találhatnak maguknak ilyen köröket, leginkább egyházi helyszíneken jönnek össze, de hetente találkoznak és beszélgetnek, és erősítik egymást, támogatják egymást, de ide vehetjük a névtelen alkoholistáknak a klubrendszerét. Rengeteg van most, hogy jobban beletekintettem ebbe a területbe, nagyon-nagyon sok van Magyarországon is, és nagyon sokan járnak ilyen körökbe. Még egyházi emberekről is tudok, többfelé, és ugyanilyen hálózatrendszer van a drogosok számára is. Tehát vannak, akiknek szükséges, hogy rendszeresen és folyamatosan karbantartsák magukat. Van úgy, hogy éjszaka felhívják egymást, hogy bajban vagyok, és van, aki autóba ül, és elmegy a barátjához, és elmennek sétálni, és a többi. És vannak visszaesések. Tehát olyanról tudok, hogy például valaki csontalkoholista volt, mint egyetemista, és aztán hitre jutott, megtért, meggyógyult lelkész lett, elteltek az évek, több gyermekük is lett, és egyszer csak reggel halva találja a feleségét az ágyban, és ez egy olyan traumát okozott nála, hogy újra elkezdett inni. Tehát vannak ilyen különleges helyzetek. Van, akinél az is elég, hogy egy korty bort iszik, és beindítja újra nála ezt az egész folyamatot, de más meg egészen másképpen éli meg a dolgokat. Tehát én sokakat ismerek, akiknek úgy tűnik, hogy eltűnt a vágyakozása az alkohol után, vagy éppen a nikotin után is, mert aki leszokik a alkoholfogyasztásról, nagyon sokszor erős dohányos lesz. Van egy olyan barátom, aki lánc dohányos volt, legalább két dobozzal szívott hosszú éveken keresztül, elment egy bibliórára, imádkozott, és úgy hagyta el a bibliórát, hogy eltűnt egyszerűen a vágyakozás a nikotin iránt. Tehát nincs két egyforma eset. Az tény, hogy ez bizonyos értelemben egy iszabbirkózás jelképe annak, hogy a bűn nem egy elvont teológiai, filozófiai fogalom, hanem az a bűn, amikor valami fájdalmat okoz, leépülést okoz, beszűkülést okoz, sérelmet okoz a másiknak a szívében, szeretetében, és hát ilyen drámai a mi életünk. Örüljön az, akinek könnyebben mennek így a dolgok, de az emberek egy jó részénél napi küzdelmek ezek, és ebben tudunk egymásnak segíteni. Természetesen úgy, hogy mi, mint keresztények, élünk a naponkénti, sőt a percenkénti bűnbocsánatból és a kegyelemből.
Hogyha valaki szeretné fölvenni a kapcsolatot akár veled, vagy ezzel az újratervezés klubba szeretne jönni, akkor hol talál meg, mikor és hol vannak ezek az alkalmak?
Minden hónap első kedd estéjén szervezzük ezeket a klubalkalmakat. Most januárban nem lesz, de február, március, áprilisban mindenképpen lesz. Márciusban lesz a Pilis Csabai konferencia, és hát engem valahogy megtalálnak itt az Evangélius Egyháznál, tehát megadják a telefonszámomat, ha arra szükség van.
Nagyon köszönöm a beszélgetés lehetőségét, és hogy ezeket elmondtad, és a naponkénti újratervezést kívánom még neked hosszú időn keresztül, hogy Isten tudjon használni, ahol szeretne minden napodban, és hogy élhessd meg ezt az ő kegyelmében gazdagon. Köszönöm szépen, hogy itt voltál.
Köszönöm én is.
Kedves hallgatóink, beszélgetést hallhattak az újratervezésről arra tekintettel, hogy Szeverényi János, rádiómissziónk korábbi vezetője, volt országos missziói lelkész, nyugdíjba vonult, ezzel együtt egy újratervezés nevű szolgálatba fogott, amely a szenvedélybetegek segítésére jött létre.
Utódja Győri Gábor Dávid kérdezte őt. A műsorunkban elhangzó beszélgetést a korábbiakkal együtt megtalálhatják az Evangélikus Missziói Központ honlapján, a misszió.lutheran.hu webcímen a rádió menü alatt. Kérdésüket, üzenetüket várjuk az evmis@lutheran.hu címen, üzenhetnek nekünk SMS-ben is a 0620 620 36 79-es számra. Szeretettel kívánjuk Isten áldását, életet megújító kegyelmét hallgatóink életére. Erős vár a mi Istenünk.
Hogy lehetnénk áldás, ha hitünk nincsen benned? Nem lehetünk áldás, ha hitünk nincsen benned. Az új szín